Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Üdvözlöm Dankó Bencét, a vezető stratégát.
Szeretettel köszöntünk mindenkit.
És itt van velünk Zoomon Tóth Gergő reklámszövegíró. A mai beszélgető társunk Bánhegyi Zsófia lesz, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója, és vele az e-sport fogadásokról fogunk beszélgetni, arról, hogy ez most egy új dolog, és milyen kihívások elé állítja a szerencsejáték ipart. A híreink között beszélünk a MOL millió köszönetéről, aztán szó lesz a Maybelline utómunkával készült kampányáról, és hát persze beszélünk a Marie Claire első digitális lapszámának AI címlapképéről is. A spotszemlében pedig két spot a témánk, az egyik a Bartók Rádió új spotja, a másik pedig a Jettel telefonok újrahasznosításáról szóló spotja. Gergő, mit gondolsz erről?
Körforgás az nálam azt is jelenti, hogy egy évvel ezelőtt már találkoztunk egy ilyen Jettel spotta, hogy hozd be a telefonodat hozzánk, és mi majd újrahasznosítjuk. Amit hozzátettek most egy évvel később, az az, hogy és egyébként az új telefonodat, amit itt megveszel, azt 30 000 forinttal mi megtámogatjuk. Na ezért, mert szerintem be fogják vinni a régi telefonjukat az emberek, egy évvel ezelőtt pedig valószínűleg annyian nem vitték be. Minden esetre a kezdeményezés az értékelendő, mint hogy az is, hogy ennek a spotnak a zenéjét sem egy unásig használt szót mondtam, de mégis sokszor úgy érzem, hogy vannak bizonyos reklámzeneszerzők, akiket túl használnak egész egyszerűen. Na, ennek a spotnak a zenéjét nem egy túl használt reklámzeneszerző készítette, hanem a Chaos Chips, úgyhogy remélem találkozunk még velük, de nem túl sokszor.
Egyébként meg azért érdemes ezt a spotot összenézni az egy évvel ezelőtti hozd vissza a telefonodat Jettel reklámspottal, mert akkor így nagyon jól lehet látni azt, hogyha egy picikét több történet van egy spotban, az mit tesz hozzá, meg, és az tovább van bontva, tovább van vive, meg hogy egyáltalán tényleg egy ilyen egyedi zene, rebbetét, az így hogyan tud sokkal emlékezetesebbe, hangulatosabbá tenni egy spotot. Kicsit olyan, hogy én úgy voltam vele, hogy nézném tovább. Tehát, hogy lehetne hosszabb is, ez azért elég ritka, amikor egy reklámra azt mondjuk, hogy lehetne hosszabb.
De egyébként én hasonlót gondolok a Bartók Rádió új spotjáról is.
Hát először is tisztázzuk, hogy te szerepelsz benne a kis nyitott autóddal, vagy nem?
Ez piros, az enyém fekete.
Bocs.
Semmi baj. Majd legközelebb figyelsz.
Nekem az volt az érdekes ebbe a Bartók Rádió spotban, hogy amit láttunk, hogy dugóban kedvenc kameramozgásommal, az úgynevezett lateral moving shot-tal, oldalirányba svenkelő kamerával végigurulnak így az álló autósor mellett, és akkor így minden autóból ugye más zene jön ki.
Más életképek,
más szereplők, és a végén meg ráközelítünk egy nyitott, egy kabrióra, amiben a sofőr nem érzi magát rosszul, annak ellenére, hogy dugó van, ő bezzeg egy szép klasszikus zenét, és a Bartók Rádiót hallgatja.
Erre azt mondta egy barátom, hogy adjál valakinek egy napszemüveget, ültess be egy kabrióba, az így is úgy is menő lesz, tehát hogy nehéz nem menőnek, meg nem boldognak lenni.
De szóval én nekem pont ez a meglátásom, hogy ez egy nyitott végű spot, tehát nem az van, hogy... Nyitott tetejű és nyitott végű spot, tehát nem az van, hogy látod a szereplőket, akik mellett így elsvenkel a kamera, mielőtt odaérnek a kabrióra, és azok szerencsétlenek, nyomorultak, sajnálnivalók, akikkel semmiképpen sem cserélnél, hanem azok sem rossz arcok.
Igen.
Tehát, hogy így igazából azok is lehetnek szimpatikusak, nem csak a kabriós ember, sőt, szerintem lesz olyan néző ennek a spotnak, akinek pont a kabriós ember a legkevésbé szimpatikus. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sokszínű és többféle megfejtést magába hordozó spot talán.
Figyelj, a többféle megfejtés, bízzuk a hallgatókra. Az van, hogy ebben a spotban egy csomó helyen bele lehetne kötni, mert van mindenféle rejtett hibája, de szerintem nem kell. Tehát ez egy kedves kis spot, egy snittes, az már alapból értékelendő, több szereplős, úgy egy snittes. Ráadásul kiderül, hogy a Bartók Rádiónak már Spotify-on is van egy csatornája, egyébként 4 éve, de ezt valahogy most gondolták, hogy már ott is megjelentek, hogy ezt is közöljék. Meg alapvetően az, hogy nézd meg egy videót, ami egy rádióadót reklámoz, azért ilyet sűrűn nem látni. És pláne olyat sűrűn nem látni, ami nem rossz. Tehát nem lesz a kedvenc reklámom, de szerintem tök jó, hogy elkészült.
Menjünk rá az AI-ra, jó? Ez szerintem a legforróbb témánk. Elkészült az első Marie Claire digitális lapszám, és ehhez AI címlapkép készült. Tehát egyelőre még valós szereplővel, Csobot Adél AI verziója szerepel a címlapon, de szerintem nem telik bele egy évbe is kitalált AI karakter lesz a címlapon. De majd erre mindjárt kitérünk, hogy egyébként egy nagyon jó reakcióval állt elő a Nikon, azzal, hogy maradj inkább a valóságban.
Digitálisan is elérhető ez a digitális lapszám, és a Csobot Adélos cover fotók is elérhetők. Nézzétek meg, nekem az volt a benyomásom ezekről a képekről, hogy semmi értelme nem volt ebbe igazából a AI-t nagyon bekavarni, mert nem látszik benne az, amit az AI meg tud csinálni.
Mit tud megcsinálni, mire gondolsz?
Az AI azt tudja megcsinálni, hogy megkéred arra, hogy egy Saturn-öt rakétán lovagoljon.
Ja, értem, tehát a kreativitását fogták vissza.
És akkor gyakorlatilag az, ami azért nagyon-nagyon sok kézimunka, utómunka, rajzolás, stb. Lenne, viszonylag megcsinálja. Itt meg a Csobot Adélről egy ilyen teljesen standard képeket látunk, egy ilyen címlapképeket, annyi, hogy érdekesebb háttér előtt, mögött. Gyakorlatilag az látszik, hogy az AI-jal meg lehet azt spórolni, hogy több külső helyszínen fotózzál, és helyette lesz egy ilyen érdekes háttér előtt, egy ilyen steril hangulatú kép, hogyha azt az AI-jal csináltatod meg. Igazából szerintem kb. Az látszik ebből, hogy az AI trendi, és lehet vele spórolni. Ezt a Marie Claire tökéletesen bebizonyította ezzel a digitális lapszám fotózással.
Annyi, hogy az AI-ról meg úgy tűnik, ugye, hogy az emberek beszélnek. Lehet, hogy arról nem beszéltek volna, hogy megjelent a Marie Claire első digitális lapszáma, de azzal, hogy hogyan készítették a címlapot, és hogy ez jó vagy rossz, erről tök sok vita tud generálódni, és innentől viszont sokkal többen jutnak el az első digitális lapszámához.
Ez igaz, viszont a Marie Claire tipikusan az a márka, amelyik nem okozhat csalódást. Nem lehet az, hogy így megnézel egy Marie Claire-es dolgot, és akkor ja, ez csak ennyi. És ez az aktivitás, ennek az az eredmény, hogy megnézed, hogy ja, ez csak ennyi. Ez a márka, ezt nem engedheti meg magának.
És akkor volt a reakció, ami az én kedvencem, a Nikon egy olyan, de ő nem kifejezetten erre reagált, nem erre a lapszámra, csak úgy általában az AI generált fotókra, hogy maradj a valóságban, mert hogy sokkal jobb fogni a kamerádat, kimenni a természetbe, és fotózni szépeket, valódi hegyeket, valódi természeti jelenségeket, valódi embereket, és erre felhúztak egy elég szép nagy kampányt, tök érthető, hogy erre költött a Nikon, és én azt várom egyébként, hogy az összes nagy kameragyártó cég valami hasonlóra üljön fel.
Maga az alapötlet, ez tök jó, tehát az, hogy úgy néz ki a kampány, hogy így beírnak egy AI promptot, tehát amit így beírnál a Midjourney-be, vagy a Stable Diffusion-be, tehát hogy így amikor megkéred a parancsal, hogy milyen képet generáljon, és egy valós, érdekes fotóhoz, amiről nem gondolom, egy fura formájú fa van például lefotózva, odaírják, hogy kb. Milyen promptot kellene beírni AI-ba, hogy ezt így legenerálja. Tehát, hogy ez egy érdekes játék, érdekes megoldás, viszont maga a claim, a szlogenje a kampánynak, az az, hogy do not give up on the real world, az elég kétségbe esetten hangzik.
Tehát kb. Az, hogy nem mondj le a való világról.
Igen, és még ezt hozzá lehet tenni, hogy nem artificial intelligence-nek hívja, hanem natural intelligence-nek.
Igen, ez szép.
Igen, tehát ugye van egy kampányunk, amiben van három tök jól kitalált dolog, és ez a do not give up on the real world claim vagy slogan, ez...
Cry for help? Szerintem pontos egyébként, tehát hogy kell ennyi cry for help ebben a pillanatban szerintem az AI ezen szakaszában, de én azért nem értékelném ennyire túl, még mindig. De közben menjünk tovább a CGI Maybelline kampányra, ugye elterjedtek azok a kis rövid videók, hogy befut egy metró Londonban, és szempillája van, vagy elmegy egy előttünk egy emeletes busz, egy londoni emeletes busz, és annak is van ilyen szempillája, és akkor így meglibbenti valami.
Nem is a valami, hanem ugye...
Maga a szempilla
maga
spirál.
A szempilla spirál libbenti meg, köszönöm, fiúk, és erről kiderült, hogy ez CGI technológiával lett elkészítve, na is.
És ugye minden kreatívnak kezdett leesni az álla, hogy wow, ilyen installációval, ambient megoldással, nyomul a mélybe
jól néz neki egyébként élőben.
Ekkora nagy műanyagokat így felbütyköltek a metróra, meg az emeletes buszokra, és hogy ez milyen őrületes ötlet, és akkor kiderül, hogy ez csak videó, meg csak utómunkával csinálták meg, és egyáltalán nincs ott a metró megállóba ez a műanyag ambient megoldás. Én, nekem ez így nem jön össze, hogy egy ilyen márka, mint a Maybelline, az így próbál csalni. Én átverve éreztem magamat.
Hát ez rajtad is múlik, hogy mi ráz meg és mi nem ráz meg. Valószínűleg a Maybelline social felületeinek a követőinek a nagy része az örült, hogy végre nem egy szuper közeli szempillaspirált lát meg egy óriási szemet, amin fennmarad a szempillafesték ettől a spiráltól, hanem jön egy metró, és tényleg ott a szempilláját meglippenti.
Cuki, aranyos, de ez szerintem valami, élőben jól néz neki. Élőben egyébként jól néz neki, de ez nem történt meg sajnos. Na, menjünk tovább a MOL Millió köszönetére. A kampánya során a MOVE program legérdekesebb és legkiemelkedőbb üzemanyag, kávé, hotdog, snack és autómosás statisztikáira alapozva mond köszönetet a MOL. Zene nélkül
mit érek én, de azért, mert ez egy ilyen nagyon szuper célzott digitális kampány, hasonlít ahhoz, mint amit a Spotify csinál ugye minden év végén, hogy így összepakolja neked az alkalmazásba, hogy így milyen zenéket és milyen műfajokat, és mennyit hallgattál, és mennyi időt töltöttél zenével, és mi volt a kedvenc dalod, és közben még a közterületre is kimegy, és kirak az embereknek általában a zenehallgatási szokásairól, kedvenceiről óriás plakátokat és felületeket. Na, ezt próbálta meg a MOL Move is így lemásolni. A személyessége az, hogy így érdekes számokat látsz, az meggyőz. Mondjuk az egy kicsit hiányzik, hogy milyen széndioxid kibocsátással jár ennyi üzemanyag elhasználása. Van egy magas labda, nem lecsapva.
Egy szimpatikus dolog mindenképpen van ebben, az, hogy nem döngetik a mellüket, hogy van 1 millió felhasználójuk, hanem tényleg sokkal elegánsabban oldják meg, nem túlozva, tök jó.
És megszólítva bevonva a közösségüket.
A fő témánk az e-sport valódi fogadásokkal, aki itt lesz velünk, Báhágyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója. Rebrief. A vendégünk Báhágyi Zsófia, Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója, a témánk pedig az e-sport és a fogadások kapcsolata. Szervusz, Zsófi!
Szervusztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
2 éve bővült ki a Tipmix kínálata az e-sport fogadási lehetőségekkel. Miért kellett meglépni ezt akkor 2 éve, és mi lett volna, hogyha még 2 évet vártok vele?
A története is izgalmas volt, ugyanis sok-sok éve készítette már elő akkor a Szerencsejáték ZRT, hogy elindítja az e-sport fogadást a kínálatában. Ott volt a fiókban, dolgozott rajta a Monopol cég a maga kényelmével, majd berobbant a Covid. Ugye 2020 március közepétől emlékezzetek, hogy leálltak az élő sport események, és nagyon kevés dologra lehetett fogadni. És azt vettük észre, hogy a külföldi szájtokon akár 40-szeresére növekedett ugye az e-sport fogadás aránya, hiszen egy jó alternatíva volt a fogadóknak. Úgyhogy egy gyorsított eljárás a 3 hónap alatt, amire azért igazán büszkék lehetünk, piacra vittük ezt a terméket, és augusztus 11-én, még emlékszem is a sajtótájékoztatójára, bevezettük az e-sportot, ami azóta egy elképesztő siker történetet futott be a sportfogadás portfóliónkban.
Akkor valójában itt csak arról van szó, hogy jött a Covid, amikor mindenféle ilyen közösségi eseményt nem lehetett megtartani, tehát sporteseményeket sem, de az e-sportot meg lehetett tartani, hiszen mindenki a szobájában ült. Erről van szó? Tehát ez kellett hozzá?
Így van, ez kellett hozzá, az egész világ észrevette ezt, és igazából egy jelenleg is egy nagyon jó fogadási termék, mert 2-szer annyi fogadási piacot termel, vagy kínál, mint akár a futball, tehát kifejezetten jó rá fogadni, jó pofa ajánlatokat tudunk adni a fogadóknak, és ne felejtsétek el, hogy egy olyan réteget tudunk elérni az e-sport fogadásra, aki talán eddig nem fogadta a hagyományos sportokat.
Most kezd így számunkra ilyen reklámszakmai műsorban ez az egész dolog ilyen izgalmassá válni, hogyha egy kicsit benézhetünk a színfalak mögé. Egyrészt van egy réteg, aki követi az e-sportot, tudja, mi az az e-sport, akár résztvevője a közösségnek, és emiatt lehet, hogy örül annak, hogy akkor van egy újabb platform, ahol tud a kedvenceire fogadni. Másrészt meg vannak azok, akik a hagyományos sportfogadásba vesznek részt, és akkor most kapnak egy újabb fogadási lehetőséget, ahol újabb kielhetik az izgalom iránti vágyukat. Kiket talált be inkább ebből a két szegmensből? az, hogy ti a Tipmix Pro-ba bevezettétek az e-sportot?
Ugye a Tipmix Pro az online sportfogadás, és izgalmas dolog az e-sportra, hogy mi bevezettük a földi hálózatba, tehát a lottózókba is lehet rá fogadni, és nagyon nagy arányban fogadnak rá a fogadóink.
De akkor ott valószínűleg azok, akik így a fogadási lehetőséget keresik, és nem pedig a e-sportban érintettek.
Ezzel is vitatkoznék, ilyen prekoncepciókat megfogalmazunk, de valójában szeretünk adatvezérelten dönteni, meg a kereskedelmi marketinget az alapján szervezni, és képzeljétek, azt látjuk, hogy alapvetően, bár nem ezt gondolnátok, a 18-29 éves korosztály a második olyan korosztály, aki leggyakrabban látogat be a lottózókba. Ugye azt gondolnátok, hogy ők már csak digitálisan fogadnak, játszanak, ez azonban nem így van a valóságban. És ha hozzátesszük azt, hogy egyáltalán egy kis rétegről beszélünk, aki az e-sportot szereti, vagy videójátékozik, vagy streameket követ. Ugye az e-net kutatás alapján már 3,6 millióan valamilyen formában követnek, játszanak időközönként videójátékkal, és itt már az 50-es korosztályt is tegyük mellé, hiszen már 20 éve is voltak videójátékok. Tehát már megint ne csak a Z-generációról beszéljünk. Egy nagyon izgalmas, olyan célcsoportot találtunk meg ezzel, a fiatal felnőttől akár az 50-es korosztályig, aki megfő vásárló erővel rendelkezik, ismeri a játékokat, és igen, ahogy mondtad, hogy egy pluszt adunk hozzá, hogy nem csak követi vagy játszik, hanem közben fogad is, és ezzel igazából az élményt növeljük.
És arra vonatkozóan van egyébként kutatásotok, adatotok, hogy melyik a jellemzőbb fogyasztói út, hogy azok, akik fogadnak, ők kezdtek el e-sportba is fogadni, vagy inkább fordítva azok, akik játszanak?
Nem volt olyan könnyű a helyzetünk, természetesen először az indult meg, hogy a hagyományos sportfogadók elkezdtek fogadni az e-sportra, és elsősorban azokra a videójátékokra, amelyeknek ismerték a menetét. Nagyon érdekes, hogy a szimulációs sportok mennek nagyon jól Magyarországon, az NBA vagy a FIFA, és kevésbé ez a stratégiai kártyajátékok, a harci játékok, amelyek külföldön egyébként nagyon. Úgyhogy nekünk marketing szempontból még itt nagyon sok lehetőségünk van, hogy akár egy Dota 2, CS:GO vagy a LOL területén, ami külföldön elképesztően népszerű, ott növelni tudjuk a részesedésünket. És amikor mondom, hogy részesedés, mondhatnátok, hogy oké, de hát ti vagytok csak, de azért évek óta tudjuk, hogy az illegális szerencsejáték szervezők ott vannak az online térben.
Igen, ezt akartuk is kérdezni, hogy egyébként mennyire sűrű, mennyire kompetitív ez a piac különben.
Van saját e-sport stratégiánk, így marketing kereskedelmi területen, ugyanis teljesen más, hogy érjük el az e-sporti iránt igazán érdeklődőket, a gémereket, hiszen ők más csatornán stratégiát kell feléjük alkalmaznunk, hirdetéskerülők, be kell mennünk a játékokba, használni kell a Twitch csatornát, amit egyébként ugye máson nem használunk, és mi voltunk az elsők, akik magyar felszínű in-game hirdetésekkel is megjelentek. Nekem, mint aki marketingből jön, ez egy nagyon izgalmas terület.
Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként a gamer közösségekkel milyen a kapcsolat, hogyan értétek el őket, mik a visszajelzések?
Ugyanúgy közelítettük meg ezt a fiatal sportot, mint a hagyományos sportokat, és ugyanolyan együttműködéseket szerettünk volna kötni a szövetségen keresztül, a HUNES, a Magyar Esport Szövetség, a stratégiai partnerünk. Mi vagyunk az esport válogatott kiemelt támogatója is, és így próbálunk a játékosokon keresztül közelebb kerülni ehhez a közösséghez. Nagyon fontos a streamerekkel való kapcsolat, és az, hogy amit mondtam, hogy olyan social platformok használta, ami eltér a hagyományos social media használtól.
Ez egy másik korosztály egyébként, ami az e-sportot illeti. Velük másképp kell kommunikálni, mint az évtizedek alatt megszokott szerencsejátékosokkal?
Igen, teljesen más, és ahogy mondtam, azért, mert ők a hagyományos hirdetést már kerülik. Ugye közel 50%-uk már hirdetésblokkolót használ, így digitálisan is nehezen éred el, tehát erre nagyon jók az influencerek, a streamerek, hiszen rajtuk keresztül, vagy egy játékban való finom logóval való megjelenés, stb., ami segíti a mi munkánkat. Ugyanakkor van egy egy olyan nehézségnek hívnám, de nekünk nagyon fontos, és inkább édesternek gondoljuk, ez az, hogy mi felelős marketinget folytatunk. Ez azt jelenti, hogy olyan szigorú reklámetikai kódexünk van, ami legszigorúbb Magyarországon, és mi például gondoltuk, hogy e-sportot nem tudunk fegyverrel vagy harcosokkal hirdetni, mert nem teszünk ilyet a hirdetésénkre, agressziót, erőszakot, úgyhogy olyan kreatív eszközökkel kell előre mennünk, hogy így is felkeltsük a figyelmet, és még egy nagyon fontos, hogy zéró toleranciánk van a fiatalkorúak játékával szemben, tehát mi abszolút védjük őket, úgyhogy itt próbálunk olyan platformokra bemenni, akik biztosítják a 18 éven aluliak védelmét, vagy kikerülését. És még egy érdekesség, hogy nagyon sok, ugye tudjátok, hogy itt ugye a platformok, a játékfejlesztők kezében vannak, és ők például néha tiltják a szerencsejáték megjelenését, így vannak olyan játékok, például a FIFA, ahol nem tudunk ilyen formán megjelenni, de például a Counter-Strike-nál igen.
Akkor viszont fontos az is, hogy edukáljatok. Erre szántok energiát, pénzt, paripát, fegyvert? 18 alatt értem, hogy nem lehetne, de egy 18 éves és egy napos szerencsejátékosnak ugyanúgy szükséges az edukációja.
Igen, ez általános feladatunk, itt nagyon sokrétű munkát végzünk, ugye nekünk az egy célunk, hogy a játékos tudatosságot növeljük. Persze kialakítunk egy eszközrendszert, amelyel védjük őket, vagy az önkorlátozást biztosítjuk, de ha ő nem tudatosan játszik, akkor mi nem tudunk mit tenni az, hogy túljátsza például a limitjét. Úgyhogy mi erre hívjuk fel a figyelmét, hogy ő tudatosabban észlelje magán, észlelje a limiteket, és a játék maradjon játék. Még egy dolgot csinálunk az e-sportban, ami nagyon izgalmas, a Honesszel együttműködve, az edukációt vállaljuk a szülők és tanárok felé, illetve támogatjuk a szövetséget ebben, hogy ez a felelős videójátékozás, ez hogy közelítse meg egy szülő, egy tanár, egy hozzátartozó, és hogyan lehessen ezen keresztül jobban elfogadtatni az e-sportot, amivel szemben azért nagyon sok kritika felmerül.
Az e-sport és a fogadások kapcsolatáról beszélgettünk Báhágyi Zsófiával, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatójával. Köszönjük, Zsófi, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm, sziasztok.
És köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő héten is, ez volt a Rebrief, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.